Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Mit érzékel egy szeizmológiai obszervatórium Budapest közepén?
Egy olyan közepes méretű, 5-ös magnitúdójú földrengést a föld másik feléről mi itt Budapesten vagy Magyarországon simán érzékelünk.
Magyar tudósok olyan egértörzset hoztak létre, amely képes fényt termelve mutatni a benne zajló folyamatokat.
Ez az egértörzs képes arra, hogy a különböző szöveteiben fényt termeljen, és ennek a kibocsátott fénynek a mennyisége arányos legyen az adott szövetben végbe menő pajzsmirigy-hormon jelátvitelnek a szintjével.
A földmozgások veszélyesek is lehetnek, ám a tudomány számára újabb és újabb adatokat hordoznak. Canik Csenge szeizmológussal az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium tudományos segédmunkatársával beszélgettem.
Olyan 2,5-3-as magnitúdó körül már elképzelhető, hogy érzik az emberek, különösen egy olyan rengés esetén, ami mint ebben az esetben is nagyon közel pattant ki egy lakott területhez. Országos szinten Magyarország területe egy ilyen szeizmikusan közepesen aktív területnek mondható. Ez azt jelenti, hogy évente egy 5-6 olyan rengés pattan ki az országban, amit esetleg érez a lakosság. Ezen kívül még egy olyan nagyságrendileg 100 darab egészen kicsi rengés, amelyek csak műszerrel érzékelhetők. Az ország területén nem nagyon lehet elkülöníteni igazán aktívabb és konkrét geológiai szerkezetekhez kötődő, szeizmikusan aktívabb területeket, viszont ez a Komárom, Mór, Berhida háromszög, ez valamivel aktívabbnak tekinthető országos szinten a Bakony és Vértes közötti törésvonalnak köszönhetően.
Említette a műszeres érzékelést, a gyakorlatban hogyan történik ez, hogyan figyelik, hogyan érzékelik a földrengéseket?
Országos szinten 30 darab földrengés mérőállomásunk üzemel, ezek napi 24 órában folyamatosan működnek, és valós időben interneten keresztül továbbítják az adataikat a budapesti adatközpontukba. Itt először egy automatikus adatfeldolgozó szoftver fut végig az összes adaton, és automatikusan kreál eseményeket, amelyek valószínűleg földrengésekhez kötődnek. Ez természetesen, mint minden automata rendszer, jelentős hibával terhelt, tehát amit az automata földrengésnek mondasz, még egyáltalán nem biztos, hogy tényleg az, ezért minden egyes ilyen megjelölt esemény átmegy utána egy kézi feldolgozáson és kézi ellenőrzésen, ezután tudjuk megerősíteni, hogy valóban egy földrengést érzékeltünk.
Laikusként az ember azt gondolja, hogy ilyen mérőállomásnak olyan helyen kell lennie, ahol például nincs nagy forgalom, tehát ahol nem rezeg a föld, de Budapest kellős közepén is van például önök.
Így van, Budapesten belül viszont nagyon nem mindegy, hogy hol. Mi a Sashegyen vagyunk, amely Budapestnek talán az egyik legcsöndesebb helyének tekinthető, legalábbis szeizmikus szempontból. Nagyon fontos még, hogy milyen kőzethez tud csatlakozni a földrengésmérő műszer. Itt például nagyon jó kis kemény alapkőzetünk van, amelyre közvetlenül rá tudjuk tenni a műszert. Például a lazább, ilyen homokos, üledékes területeken sokkal rosszabbak a az észlelési viszonyok, ezekben sokkal jobban felerősödnek a szeizmikus zajok.
Beszéltünk arról, hogy a különböző helyekről az adatok befutnak Budapesten egy központba. Mi lesz ezeknek az adatoknak a sorsa?
Egyrészt itt nálunk feldolgozásra kerülnek, és mi elsősorban a hazai földrengések megfigyelését végezzük, de természetesen ezek az adatok nem csupán számunkra értékesek, hanem vannak világszintű adatközpontok, ahová a világ szinte minden országából érkeznek szeizmikus adatok, részben nyers hullámforma adatok, részben már valamilyen szinten feldolgozott adatok, ami azt jelenti, hogy be van jelölve, hogy hol vannak adott akár távoli földrengésekhez is tartozó beérkezések, és ezek a világszintű adatközpontokban kerülnek összesítésre és kiértékelésre, és ezzel világszinten is hozzájárunk a földrengések megfigyeléséhez. Hogy miért van erre szükség, minél alaposabban ismerjük a földrengések paramétereit, annál többet tudunk magáról a földről. Például azt kell tudni ezekről a földrengésmérő műszerekről, a szeizmométerekről, hogy nagyon-nagyon érzékenyek. Egy olyan közepes méretű, mondjuk 5-ös magnitúdójú földrengést a föld másik feléről mi itt Budapesten vagy Magyarországon simán érzékelünk egy ilyen műszerrel. Ami azt jelenti, hogy egy erősebb földrengés hullám keresztül utazik a földnek a belsején, és egy ilyen hullám, amit mi itt érzékelünk, teszem azt egy kamcsatkai földrengésről, az magában hordozza azoknak a területeknek az új lenyomatát, amin ő keresztül utazott. Tehát a föld teljes belső szerkezetén, hogy milyen rétegeken ment keresztül, tört meg a hullám útja, vagy esetleg pattant vissza, azt mindezek a hullámformák magukban hordozzák, és nagyon-nagyon sok földrengés megfigyelés tette lehetővé azt, hogy ma már a föld belső szerkezetéről nagyon sokat tudunk. És természetesen ez a felfedezés a mai napig folyik, és minden egyes földrengés kiértékelésével pontosabbá tudjuk tenni ezeket a föld belső szerkezetére, illetve nem csak a globális modelleket, hanem regionális szerkezeti modelleket is pontosítani tudunk. Tehát azt, hogy pontosan milyen geológiai szerkezetek vannak alattunk.
Most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik Tancsa Emmától.
Első ízben térképezték fel több földrészre kiterjedően a fákat, gombákat és baktériumokat egybekapcsoló mikorriza hálózatokat. A kifejezés gyökérkapcsoltságot jelent. A gomba fonalai behálózzák a gyökereket, és a két élőlény egymást segítségével jut tápanyagokhoz. A nemzetközi kutatócsoport most egy 1,2 millió erdei faj jellemzőit leíró adatbázist vizsgálva derítette fel, hogy melyek az akár több szomszédos fa gyökereit is összekötő hálózatok jellemzői. Az adatbázisban 70 ország mintegy 28 ezer növényfajának adatai szerepeltek. Az eredményekből az látható, hogy az éghajlat nagy befolyást gyakorol ezekre a hálózatokra. A hűvösebb klímán élő fák gyökérzeténél úgynevezett elektromikorriza gombák élnek. Erre az jellemző, hogy a gombafonalak nem hatolnak be a gyökérben a sejtek falába. A meleg éghajlaton, például trópusi erdőkben élő fákra inkább az arbuszkuláris mikorriza a jellemző. Ez esetben a fonalak behatolnak a gyökér. A nitrogénkötő baktériumok pedig a legnagyobb mértékben a forró és száraz éghajlaton, lúgos talajon élő fákat segítik azzal, hogy megkötik a szabad nitrogént a levegőből és fehérjékbe építik be. Az általunk használt vegyszerek többsége, így a műanyagok is szenet tartalmaznak, a szén pedig fosszilis energiahordozókból származik. Elméletben a vegyipar a levegőből kivont széndioxidot is felhasználhatná, azonban eddig senki nem nézett utána, hogy ez mivel járna. Az Aachen-i Egyetem kutatói most kiszámolták, hogy ha a vegyipar a széndioxidot használná a reakciók alapösszetevőinek előállítására, akkor 2030-ra mintegy 3,5 milliárd tonnával csökkenne az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ám ez évente 18,1 pettavattóra villanyáram felhasználással járna, ami rengeteg, tekintve, hogy 2018-ban összesen termeltünk mintegy 26 pettavattóra áramot. Ráadásul a globális áramtermelés mintegy harmada származik megújuló energiaforrásból, valamint vízi és atomerőművekből. Mindebből az következik, hogy a megújuló forrásból nyert áram segítségével előbb a közlekedés és az épületeink fűtésének problémáit érdemes megoldani, mert úgy gyorsabban vissza lehet szorítani a széndioxid kibocsátást. A Trónok harca tévésorozat 8. évadát nem övezi a korábban megszokott osztatlan rajongás és siker. A Scientific American magazinban megjelent elemzés szerint ennek az lehet az oka, hogy az elbeszélés jellege megváltozott. A sorozat első 6 évada túlnyomó részben George R. R. Martin fantasy regény sorozata a Tűz és a Jég dala nyomán készült. A Martin-féle elbeszélésmód jellegzetessége, hogy a karakterek, főleg a világukat meghatározó intézményrendszerek, szokások és ösztönzők nyomán alakulnak, fejlődnek, vagyis az író mintegy szociológusként kezeli a történetet és a szereplőket. Ezzel szemben a filmes tévés forgatókönyvírók szinte kizárólag pszichológiai elbeszélésmódot szoktak alkalmazni, amelyben a szereplő egyénisége, személyes motivációi a legfontosabb tényezők. Éppen ez magyarázza a Trónok harca első 6 évadának kirobbanó sikerét, hogy a történet annak ellenére is érthető, követhető és izgalmas maradt, hogy fontos szereplők sorra hullott el menet közben. Ez is jelzi, hogy az intézményközpontú szociológikus elbeszélésmódnak nagy szerepel, szerepe lenne abban, hogy mélyebben megértsük az egyes eseményeket és általában a történelmi folyamatokat. Azonban alapjában véve elfogult módon működünk, és hajlamosak vagyunk a történésekre pszichológiai magyarázatokat találni, még akkor is, ha egy kellemetlen esemény nem rossz emberek, hanem tökéletlenül működő intézmények miatt következett be.
Most az Inforádió hírei következnek, hamarosan visszajövünk.